az ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. Millás reggeli.
Megérkezett hozzánk vendégünk is, Debreceni Barnabás, a Shinlei Kft. Vezérigazgatója, Bitcoin guru. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na hát itt a bevezetőben csak megpendítettük, hogy körülbelül egy dolláros bitcoin árfolyam környékén te már ott nyomultál a kriptodevizák környékén, sőt, ha minden igaz, van is onnan, hogyha tartod még bitcoinod. Hogy kerültél te oda ennek a közelében ilyen korán? Tehát azért ezt elég sokan, elég sokáig nem nagyon figyelgették, meg csak egy ilyen kicsit olyan hókusz-pókusznak, meg valami új, ami így lehet belőle valami dolognak kezelték, te pedig már elég korán így belástad magad.
Mi egészen más irányból találtunk rá, barátaimmal csináltunk egy biofarmot a Mátrában. Mindenkinek egy kicsit más volt a célja ezzel a biofarmmal. Nekem főleg az egészséges zöldségek, gyümölcsökhöz való hozzáférés, de jó poén volt igazából összeállni olyanokkal, akik a zombi apokalipszisre készültek. Egy kicsit engem is elkapott a hív, és aztán azóta is tart ez a zombi apokalipszisre való felkészülés, az ott nagyon, nagyon tetszett ez az elgondolás. És akkor ott valahogy meg kellett azt ki kell találni, hogy hogyan, nem akart ugye mindenki kapálni, meg kommunizmust nem akartunk, úgyhogy kellett valamiféle belső elszámoló pénz, ami nyilván zombi apokalipszis esetén a rubel, meg a euro, meg a forint az nem egy ilyen működő dolog, úgyhogy csináltunk egy zöld pénz nevű valamit, aminek az volt az árfolyama, hogy egy perc szakképzettséget nem igénylő munka, az 60 ilyen zöld pénz. És akkor, de ez egy szerveren futott, és volt hozzá ilyen tárca alkalmazás, és ez egy letsz alapú rendszer volt.
Ennyire komolyra vettétek?
Abszolút, de jó, nagyon jó poén volt, tehát, hogy nyilván, hogy gyerek az ember, akkor mindenféle játszik. És akkor ott volt a következő szűk keresztmetszet, az, hogy az egy szerveren futott, de mi van, hogyha az egy szervert ketté harapja egy zombi, úgyhogy kell valamiféle peer-to-peer megoldás, és akkor találtunk erre a problémára, amire 40 éve megoldást próbálnak találni kriptográfusok, hogy hogyan csináljunk úgy digitális pénzt, hogy ott nincs kitüntetett szerep. Nyilván beletört a bicskánk, tehát azért ez nem egy olyan egyszerű feladat, amit néhány városi farmer IT-s gyerek egyszer csak ott a rét közepén kitalál, és akkor egy barátom mondta, hogy hát ő talált igazából egyet, ami így működik, és hogy ez nemrég jött ki, és hogy ez a bitcoin, és akkor átküldte a whitepapert, baromira tetszett, elsőre azt hittem, hogy értem, aztán másodikra már nem értettem, aztán harmadikra megint megértettem, aztán negyedik elolvasás után megint nem értettem, de nagyon-nagyon belelkesültünk, és ez volt kb. Ez a 2010 vége, 11 eleje, amikor ilyen egy dollár körül volt.
Ez nagyon kemény. Már felmerült bennem.
És vettetek is belőle?
Ti vagytok Szakosinak a motó esetleg.
Nem, ez nem? Biztos, hogy nem. De
olvastátok a munkáját.
Hát én kipróbáltam a bitcoint, akkor vettem 50 dollárért 50 bitcoint, azért, hogy kipróbáljam, hogy működik, és ebből 48 dollárt el is költöttem egy, nem is tudom már mi volt, talán egy VPN szolgáltatót találtam, ami akkor megvettem a, nem tudom, egy évre való VPN szolgáltatást 48 dollárért, vagy 48 bitcoinért, és akkor tudtam, mit tudom én, Pandorát, vagy nem tudom mit hallgatni Magyarországról, és akkor megmaradt kettő, de az két, vagy egy, vagy másfél, vagy nem tudom, valahogy így, ezt a tárcát elvesztettem, és az teljesen, tehát az ilyen visszajáró pénz volt gyakorlatilag, annyira nem számított, és évekkel később találtam meg teljesen véletlenül ezt a tárcát egy régi harddisken, amikor már ilyen, nem tudom, 1000-valahány dollár körül volt egy bitcoin. Úristen, a tárcával mit keres? A 600 000 forint, és akkor...
ez jó.
Ja, úristen, ez a VPN tárcám volt, igen, és akkor mindegy, tehát, hogy nagyon kevés van sajnos, egy bitcoinon van abból a korból, de mindegy, ezt sose felejtem el. Egyébként nagyon jó zenéket hallgattam Pandorán, úgyhogy nem bánom annyira, hogy elköltöttem.
Annyira, de azért most így értem, hogy hát
kiszámoltad, nyilván... mennyit érne, hogyha az egész
meg. Igen, de hát utólag, tehát ezt sose lehet látni előre, hogy mennyit
persze, persze, persze. Hát a csúcsár folyamához képest az most egy 1 millió dollár lenne. ami azért elég tisztes. Igen. Jó, szerintem menjünk, hallgassunk rövid híreket Schmidt Anditól.
Már utána. Most.
Már most, persze, no, időben.
Pedig már izgi volt.
Izgi volt, már csak azért is, mert nekem az egyik kérdésem pont ehhez tartozik, vagy ehhez kapcsolódik, hogy mi történik, hogyha azt a tárcát elveszítjük, ugye főleg, hogyha ez mobiltelefonon van, mobiltelefont elveszítjük, hogyha elkezdünk majd egy kicsit jobban belemélyedni itt a kriptodevizákban, annak használhatóságába, meg mindenféle kérdésünk lesz Barnabáshoz, szerintem ti is kérdezzetek egész nyugodtan, biztos, hogy sokakat érdekel, 0630 20 10 909 SMS-ben és WhatsAppon is feltehetitek a kérdéseteket, de figyeljük az a levelezésünket, tehát jöhet esetleg az infokat millásregeli.hu-ra vagy a millásregeli.hu-n keresztül, a kapcsolatok panelen keresztül is. Rövid hírek, tehát utána jövünk vissza és folytatjuk.
Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
Megyünk tovább, ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzin, és ahogy azt berangoztuk az első körben, itt van velünk Debreceni Barnabás, a Sinai Kft. Ügyvezetője, bitcoin és egyéb kriptodevizák nagy értője és gurúja. És hát itt az első körben nagyon vicces történetet hallottunk arról, hogy hogy került kapcsolatba Barnabás a kriptodevizákkal.
De azt még várjuk el szerintem, hogy onnan, hogy lehet lerövidít, vagy onnan a Sinaiig, illetve a Bitcoin, az első magyar bitcoin automatáig hogy vezetett az út, hogy lett ebből a cég, hogy akkor ezzel foglalkozzatok?
Hát, igazából másra foglalkoztunk, tehát a mindennapi a bejárós munkánk, mert nem tudom, az más volt. A testvéremmel, Dáviddal, akivel egyébként alapítottuk a Sinrite, és foglalkoztunk bitcoinnal, de hobbi szinten, és akkor kimentünk egy konferenciára San Joséba 2013-ba, és ott keltották a világ három első bitcoin automatáját, ez három első prototípus, és a, nem tudom, az első az nem is működött, a második használhatatlan volt, a harmadikban annyira beleszerettünk, hogy tegyi beraktam $20, és akkor így megjött, nem tudom, x bitcoin a tárcámra azonnal.
Aha.
És akkor ott helyben bitcoinban ki is fizettük, és akkor mondtuk, hogy na, tök egy ilyet viszünk magunkkal, és akkor kiderült, hogy ja, hát ez még prototípus, még másfél év mire legyártják, és akkor ez lett elindítva 14 augusztusában Budapesten, és az is még mindig ilyen hobby projekt volt, és kiderült, hogy erre rohadt nagy szükség van. Tehát, hogy mi ezt poénból megvettük, és leraktuk, hogy jó, majd ennyivel jobb hely lesz Budapest, hogy van bitcoin automata, de kiderült, hogy erre tényleges valós igény van, és hogy vannak fizető ügyfelek, úgyhogy...
Most aztán meg főleg.
Úgyhogy 15 elején gyakorlatilag kiléptünk az akkori munkájunkról, és csináltuk teljes gőzerővel a Sinlight.
És akkor azóta startupkodtok, és akkor léptetek meg. Óriási pörgés lett így a év végén, hogy ennyire beindult a hisztéria, és mindenki rákapott?
Hát igen, amikor hisztéria van, tehát amikor vagy zuhan az árfolyam, vagy emelkedik az árfolyam, akkor ugye van forgalom, és mi ugye a forgalomból van bevételünk. Alig bírtuk most. Az év elején...
Ez az autót, ez oda-vissza működik. Tehát bele lehet tenni forintot, talán nem?
Forintot igen, meg forintot ki is adni, de a nagy részét nem is az automata viszi, hanem az online váltás, a Mr. Coin, tehát bankszámláról bankszámlára lehet utalni, és akkor ez még jobb árfolyamon is megy, mint az automata, hiszen nem kell készpénzt kezelni.
Aha.
És évelején volt egy ilyen hajrá, akkor azt itt, és akkor nagyon megrodjant a cég, tehát ott alig bírtuk tartani az igényt, és utána egy csomó mindent fejlesztettünk, átálltunk egy új ügyfélszolgálati rendszerre, bővítettük a csapatot, stb. Az, hogy ez most már biztos kibírja a következő kört, nem bírta ki, most évvégén megint
megrodjunk. Amit évvégén volt, ez mondjuk, igen.
Úgyhogy most megint bővültünk, tehát most az elmúlt, nem is tudom, 2-3 hétben felvettünk, azt hiszem, 6 új munkatársat.
Hányan vagytok most így összesen?
Nem tudom. 10, 12, nem tudom. Most
hirtelen, mert most a 10-es húzgozott először.
Igen, a legújabb munkatárs holnap jön, úgyhogy nem, kb.
És mit csináltak a userek? A nagy fölfelével hirtelen mindenki szaladt venni, vagy volt, aki már inkább eladogatott?
A többség vett, és volt, aki kiszállt, ez a kisebbség, igen.
Aha, értem. Ez érdekes.
És az automata csak a bitcoint kezeli? Tehát ez egy kifejezetten bitcoin automata, vagy bármilyen kriptót.
Igen, ugye... Az Anker klubos automatánk az egyelőre csak bitcoin, uh-huh. oda meg is érkezett már a váltásgép, azt még nem üzemeltük be, de azt fog tudni mindenféle kriptó, egyéb kriptót, és a Mosonmagyaróvári ATM-ünk, ami ugye a Virpay-nek a banki fiókjában van, uh-huh. az pedig az kezel forintot, eurót, illetve az is kezel többféle kriptovalutát, ott egy ilyen gyártói hiba miatt ki kellett most egyelőre kapcsoljuk, de az most egyelőre Bitcoin dolt is vissza lesz kapcsolva, Ethereum, Litecoin, Dash, stb.
Uh-huh. Ez érdekes. Na jó, akkor viszont tegyük azt tisztában, amit ígértünk gyorsan a hírek előtt. Tehát sokakat azt tartott távol, hogy ez nem olyan egyszerű dolog, hogy akkor én ezt meg rárakom a számlámra, és akkor ott van, vagy megveszem. Oké, okay, most már tőzsdei termék lett, és az egész világ rácuppant, és most már vannak ilyen megoldások is. De az alapverzió, amikor egy tárcába, és fölmerül az elhagyhatom, ellophatják, hova lesz kérdése, szóval akkor ez hogy működik, illetve mi erre a legegyszerűbb megoldás?
Igen, hát itt nagyon sok mindent újra kell tanulnunk. Tehát ugyanúgy, mint az internettel, meg a social médiával, mit posztolok, mit nem, stb. Ezt meg kell tanulnunk. A Bitcoin digitális készpénz, ami azt jelenti, hogy mint a készpénz, hogyha elvesztem, akkor elvesztettem, nem fogja ezt senki visszaadni. És ezért nagyon fontos, hogy ja, és digitális adat, tehát nagyon könnyen ellopható, ezért nagyon fontos először is, hogy számítógépre tehát PC alatt most Mac-et is értek nyilván, tehát hogy se PC, se Mac, se tehát számítógépre ne rakjunk, mert már gyakorlatilag minden másik malware ezekre a kriptopénzeknek az ellopására megy rá, ez nem biztonságos. Ha csak valaki nem IT szakember, és tud egy olyan Linuxot összerakni magának, ahol meg tudja védeni, akkor oké, de amúgy a számítógép az nagyon nem javasolt.
Akkor mi?
A mobiltárc az egy fokkal biztonságosabb, hogy a mobil eszközök ezek már egy újabb generációs, amikor ott a biztonság már...
Hát azt meg én hagyom el.
Egészen más alapokra helyeződik. De hogyha elhagyod a mobilodat, az nem feltétlenül baj, mert amikor egy ilyen mobiltárcát letöltesz, és az alkalmazás végigcsináltatja veled a tárca létrehozásának a folyamatát, akkor ő ki fog írni, általában ez 12 szót kiír, amit le kell írni egy papírra, és az a 12 szó szimbolizálja a pénzt. És ezt 12 szót, ezt olyan helyen kell tárolni, ahol annyi készpénzt tárolnék amúgy, amennyit ezen a tárcán van. Tehát, hogyha rárakok 100 millió forintot, akkor azt nyilván nem a, mit tudom én, a gyerekjátékok között, vagy a, nem tudom, egy könyvoldalba berak, hanem én mondjuk egy banki széfbe raknám, hogyha sok lenne. És utána lehet küldeni, fogadni pénzt onnantól kezdve a mobiltárcán keresztül, de a mobiltárcánál is nagyon fontos, hogy a mobil az ne legyen se rútolva, se jailbreakelve, mert ugye ezek azt sajják, ugye a rútolás az Androidnál, a jailbreak az iPhone-nál, gyakorlatilag feltörik a rendszert, és a hozzáférést engednek alkalmazásoknak egymás adataihoz. És hogyha ezt megtesszük, akkor utána könnyen, szabadon bármelyik alkalmazás lenyúlhatja a másik alkalmazásban tárolt kriptovalutát, tehát nem feltört mobillal. Illetve, hogy tényleg, hogyha valaki nagyobb összeget akar tárolni, akkor érdemes egy hardware walletet venni, ami egy ilyen hardveres kütyű, amit az ember bedug a számítógépbe, és akkor az aláírás az gyakorlatilag a hardveren történik, teljesen mindegy, hogy vírusos a gép vagy nem, ez így is úgy is biztonságos marad. Erre most két gyártó van, akinek elég jó a termék, az egyik a Ledger Nano S, a másik meg a Trezor, ami meg az egyik egy francia Trezor, meg egy cseh cégnek a termék, ezek elég jók egyébként.
Tehát nagyjából egyszer kell átállni az embernek arra, hogy ez máshogy működik, ez teljesen másról szól, és akkor azért nem kell ettől annyira félni, nem, hogy hol tároljuk, és hogy működik, meg hogy elveszthetjük a kriptopénzünket ezek szerint, ugye?
Abszolút, igen. Tehát ezt meg kell tanulni, és onnantól kezdve már könnyű, de meg kell tanulni, és azért az emberek többsége először az elsőt nagyon könnyen elveszti, és ezt onnan tapasztalom, hogy sokszor van az, hogy ha valakivel találkozom, hogy megyek taxiba, és akkor megkérdezi, hogy mivel foglalkozom, és akkor elmondom, és akkor nagyon, nagyon belelkesedik, letölt egy valetet, átküldök mondjuk 500 forintot, és akkor nem tudom, 3 év múlva vissza, hogy hello, szia, emlékszel, én vagyok az, küldtél nekem 500 forintot, hát most nézem, hát most már legalább 50 000-et ér, és fia, az a telefon az azóta már nincs, visszatom valahonnan szerezni a pénzt, tehát hogy és ez még a jobbik esetében a legtöbben az első 500 meg 1000 forint, amit próbaként kaptak valamilyen evangelista barátjuktól, azt vesztik el, és ez jó egyébként, mert, mert akkor nem veszett el sok, de másodikra már azért mindenki sok. Én is veszettem már el, tehát hogy ez teljesen normális, ezt meg kell tanulni. Nem szabad egyből a nagy pénzt rárakni a legelső tárcánkra, tehát ez fontos.
Több tárcám is lehet?
Persze, akárhány.
Tehát akkor csinálhatok esetleg olyat, amivel így fizetgetek, meg használom, lehet egy ilyen vagyon
képző. Abszolút, javasolt is, igen. Tehát ami a vagyon képző, az inkább a hardvereset javaslom, és akkor a fizető az meg telefonra. Azt is szokták csinálni egyébként, hogyha valakinek sok ez a nem tudom 30 vagy 40 ezer forint, amiben egy ilyen hardveres tárca kerül, hogy létrehoz a telefonján egy tárcát. Ez nem annyira szuper biztonságos, mint megvenni tényleg a hardware wallet-et, de mondjuk az esetek többségében oké, hogy telefonon csinál egy tárcát, leírja 12 szót, ráküldi a pénzt, majd utána kitörli a telefonról, vagy akár teljesen rezeteli a telefont, úgy, ahogy van az egészet. És akkor a papíron megmaradt ugye a backup 12 szó, amivel bármikor újra helyre lehet állítani, és már nincs a telefonon ott a pénz.
És amúgy erről, hogyha úgy döntök, hogy eladom, és mondjuk éppen most látom, hogy hú, hát 16 ezer a bitcoin, akkor milyen gyorsan lehet készpénzé visszaváltoztatni mondjuk forintra?
Hát a leggyorsabb leggyorsabban készpénzé visszaváltani egy automatánál lehet, tehát ott oda kell menni, és akkor végig kell nyomkodni, rá kell küldeni a kriptopénzt az automatára, és akkor az automata, miután konfirmált a hálózaton a tranzakció, vagyis jóváírodott, akkor kiadja forintban.
Aha, ez ilyen egyszerű. Mármint, hogy Budapesten, hogyha valakit el tud menni egy ilyenhez, de gondolom azért külföldön is működnek, de most
igen, hát most már van, nem is tudom hány, 2000 automata világszerte, és növekszik egyre gyorsabban a szám.
Hát igen, most érthető főleg a mostani hisztén. Na most innentől kezdve nyilván a kérdés. Az most hallgatók felvethetik, hogy hát mit műveltek ti most, amikor elszállt az árfolyam, elkezdtek arról beszélgetni, hogy vegyünk, holott minden befektetési tanácsadó illetve, azt mondja, hogy ez igen, egy lufi, meg hogy ki fog pukkadni, stb. Ha beszéljünk akkor erről, hogy kíváncsi, hogy ezt hogy látod te, aki az elejétől kezdve ott vagy.
Meg hát az egésznek a jövőjét, ugye itt összegezte egy hallgató a jövő pénze, aminek az értéke napi 20%-ot változik, bármikor ellophatják, és 12 papírra felé szó a biztosíték időzőjebb.
Na hát ez szépen lehet egyszerűsítve, igen. Szóval ezt is értjük. Szóval, hogy minek tulajdonítod azt, hogy ez most ennyire nyilván a pszichológia, a befektetői pszichológiát, meg a csorda szellemet azt nagyjából ismerjük, de hogy mégis mi van a háttérében, meg mi várható, úgyhogy akkor ezzel folytassuk.
Illetve majd még egy nagyon fontos kérdés, a Lagút lakó írja. Sziasztok, szerintetek van esélyen visszaszerezni a bitcoinomat, ha bevittem az Alpha Bay-be Silk Road-szerű apró hirdetési oldal, hogy vegyek valamit, és lekapcsoltak, megszűnt pont akkor, illetve lekapcsolták, megszűnt pont akkor.
Hú, ilyenkor mi van tényleg?
Valószínűleg már nincs rá esély. Az Alpha Bay az egy ilyen dark market, igen. Hogyha lekapcsolták az Alpha Bay-t, akkor az valószínűleg valamilyen hatóságnál ott csücsül.
Ez ott a saját ekantjára feltöltötte az ő egyenlegét, ugye, amivel vásárolhatott volna, és ez most így súty.
Igen, voltak is ilyen perek a Silk Road-nál egyébként, hogy nem is tudom, mondjuk kereskedő, aki nem. Ugye a Silk Road arról híres, hogy mit lehetett kávítószert is venni, de lehetett sok minden más is venni. Tehát, és volt egy ilyen per például, hogy egy kereskedő, aki USB kulcson árult, nem is tudom, ilyen olyan Linuxot, ami ilyen szuperbiztonságos és megfigyelésnek ellenálló, ott árulta, és ez egy teljesen legális termék, de mégis egy olyan helyen árulta, ahol kábítószert árulnak, és lekapcsolt az FBI, az ő pénzét is befagyasztották, és pereskedett, nem tudom, mi lett a vége éveken keresztül, hogy oké, hogy a kábítószeresek pénzét lefagyasztottátok, de hogy én Linuxot árultam, azért az annyira nem illegális, nem tudom, az, ami lett egyébként, de én azt mondanám, hogy 99% eséllyel ez az AFA-BS pénz az elveszett, igen.
Szóval ebből mi a tanulság, hogy azért meg kell néznünk, hogy hol használjuk, ugye?
Hát igen, hova küldjük, kinek küldjük, hol használjuk, hol tartjuk, vagy kire bízzuk rá a tárolást, tehát ott, igen, 12 szavas valami, ezt el lehet lopni, a készpénzt is el lehet lopni, meg egy számlát be lehet fagyasztani, tehát,
hogy... Oké, zenéljünk egyet, aztán folytatjuk, itt van velünk Debreceni Barnabás, a Sinai Kft. Ügyvezetője.
Mindig van mód valamit megoldani, ha az ember félreteszi az aggályait. Millás reggeli.
Megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a 90.9 Jazzin, Debreceni Barnabás, a Sinai Kft. Ügyvezetője a vendégünk. És
mit jelent a Shinrai? Bizalom?
Bizalom
japánul, ugye?
És hát arról beszélgettünk, hogy pont itt a legutóbbi alkalommal a Morgan Stanley-nek jelent meg egy elemzése arról, hogy közel nullára értékelik a bitcoint, vagy elméletileg érhet nullát is, hogyha mindent összeveszünk, vagy egybeveszünk, hogy itt próbáltuk olyanra kilukadni, hogy elég kevés az elfogadó, vagy alacsony az elfogadottsága az, hogy az aranyhoz képest, amihez sokan hasonlítják, nincsen belső értéke, és még felsorolt pár dolgot. Mondjuk nekem is ami a nagy bajom, hogy rettenetesen változékony az árfolyam. Tehát így se árat jegyezni, ugye, ami a pénznek az egyik funkciója, az értékmérés, se tulajdonképpen a fizetési funkció sem nagyon működik, mert miért fizetnék én bitcoinnal bármit is, hogyha az a várakozásom, hogy két hét múlva fél bitcoint fog érni az adott termék. Tehát jelenleg sokkal nagyobb a spekulációs rész benne, mint amire eredetileg ki lett találva.
Abszolút. Egyébként szerintem nem hátrány az, hogy nem veszünk évente új iPhone-t, tehát akkor nyilván nem veszek új iPhone-t évente, de mondjuk éhen halni nem fogok, tehát zsömlére azért csak költök. De mindegy, ez már ilyen vallásfilozófiai irányokba fog elvinni minket, hogyha erről kezdünk el beszélni, de amúgy abszolút egyetértek, és ez azért van, mert egyszerűen ugye fix a kínálat, a kereslet viszont robbanásszerűen növekszik. Ez, hogyha idővel normalizálódik, akkor az árfolyam ingadozások is normalizálódni fognak, és amúgy innen könnyű Európából erről beszélni, de még így is sokkal stabilabb az árfolyama, mint nagyon sok fejlődő országoknak a saját helyi valutája.
De akkor a szkeptikusok megint csak jönnek, hogy ez oké, marha nagy érdem, hogy Venezuelához hasonlítjuk, és azt mondjuk, hogy annál azért jobb. Ez az előbbi felsoroláshoz azért, hogy eléggé...
Igen, de ez az egyik része, tehát egyrészt idővel a volatilitás az csökkenni fog.
De mikor, bocsássak, ugye arról beszélünk, hogy 21 millió darab bitcoin lesz kibányászva, és ezt körülbelül mikorra tesszük? 2100?
2140, de a bányászatnak a sebesség az egy kicsit gyorsabb volt, tehát most ilyen 2040-2050 köré teszik.
Oké, odáig a logika azt mondaná, hogy ez a hiszti fönnmarad, hiszen ugye ahogy közeledünk a vége felé, egyre inkább lesz benne egy ilyen, hogy úristen, elfogy, és akkor már csak annyi lesz, és ott jön a szűkösség hatása, és ez hajthatja az árfolyamot. Tehát én azt gondolom, hogy akkor még jó pár tíz évig ez így nem fog csillapodni.
Ez így van, és egyébként a Morgan Stanley-nek igazán én is... Tehát nagyon sokan azt mondják, és ezzel egyetértek, hogy a bitcoinnak, vagy most általában a kriptovalutáknak az értéke, mondjuk maradjunk a bitcoinnál, az értéke vagy nulla, vagy egy millió dollár, tehát a kettő között nincs nagyon átmenet, most épp az átmenetet éljük, de ez egy illúzió, tehát tényleg vagy semmit nem ér, vagy mindent, ezt majd az idő elmondja, de ezen kívül egyébként nagyon sok olyan kezdeményezés van, ami ilyen stabil árfolyamú kriptovalutát próbál létrehozni valahogyan, tehát dollárhoz, általában ezek dollárhoz kötött, dollár értékéhez kötött valuták, mindenki picit máshogy próbálja ezt megoldani, van több próbálkozás, van, aki teljesen új dolgot talált ki, van olyan kezdeményezés, ahol a mostani hitelpénzrendszert próbálják replikálni egy gyakorlatilag egy egyszintű bankrendszerbe, ez az Augmint, egyébként ez egy magyar kezdeményezés. Meglátjuk, hogy ezek fognak működni, de hogyha lenne tényleg egy olyan kripto euró, aminek az értéke többé-kevésbé egy euró, akkor lehet majd használni a mindennapokban. És a többé-kevésbé itt azt jelenti, hogy 0,99 és 1,01 között, vagy mondjuk még az is sok, talán azt hiszem fél százalék az, amit mondjuk az Augmint belőtt magának, vagy fél százalékos eltérés lehet az euróhoz képest, az már lehet használni a mindennapokban.
Igen.
És akkor lehet tényleg mondjuk a bitcoin egy ilyen fedezeti pénz, vagy egy ilyen fedezeti valuta, és a kriptoeuró meg lehet egy mindennapokban használt milyen értékcsere eszköz.
És azt gondoljuk, hogy ezek a megmaradnak mai formájukban, ezek a kriptodevizák? Tehát ugye azt mondjuk, hogy most nagyjából ott tartunk, mint amikor az internet született, és még nem voltak böngészők mondjuk. Tehát egy ilyen nagyon nyers alapállapotban vagyunk ezzel a blockchain technológiával. Mi a garancia arra, hogy ezek a kriptodevizák fognak megmaradni? Tehát ugye, ahogy te is hosszabb távon tartogatod a bitcoint, most még úgy néz ki, hogy tök jó. De mi van, hogyha nem? Mi van, hogyha technológiaváltás jön? Mi van, hogyha valahogy máshogy fog ez működni? Egy másik, egy feljövő, egy Ethereum, egy Ripple fogja átvenni a vezetőszerepet?
Hát pontosan ezért érdemes diversifikálni. Tehát, hogyha valaki ezt befektetési termékként kezeli, akkor érdemes diversifikálni. Nyilván a top 10-es kriptopénzek körül érdemes nézelődni, tehát a Bitcoin az ugye az államkötvénynek felel meg, körülbelül ami a stabil, kiszámítható, megbízható nyugdíjalapot képező.
A napi 20% ármozgásokat látva, igen, elég munkásége.
De nyilván érdemes figyelni, mert ott van az Ether, amire érdemes nagyon figyelni. A Ripple nem is igazi kriptovaluta, de valamiért ott van mégiscsak.
Arról majd beszéljünk, mert az év végén nagyobbra nőtt, mármint a kapitalizációjában megelőzte az Ethert, ami kicsit meglepődtem.
De még kicsit trükkös, mert ugye a Ripple-t az gyakorlatilag egy, ott ugye, na, Primine-nak hívják, amikor az egészet előre kibányásszák idézőjelben, majd utána a cég osztogatja, és akkor a cég elrakta a nagy részét, és akkor ő, aha, nem tudom, megígérte, hogy havonta maximum 1 milliárd Ripple-t ad el, vagy oszt, uh-huh, ki. Tehát ez sokkal közelebb van a Ripple egyébként egy digitális euróhoz, mint mondjuk egy bitcoinhoz, vagy egy kriptovalutához.
Uh-huh. Aha. Hát azért ebbe, ezt érteni és átlátni azért az nem kis feladat, és ezt valószínű is tehetjük, hogy a tömegek ebből igazából nem sokat értenek. Tehát a mostani vásárlóknak a döntő többsége az csak az ármozgást, meg a száguldást látja, és ebből minden háttér igazából kimarad, egész egyszerű spekulációs hullámban most, nem? Tehát ez nagyjából abszolút látható.
Abszolút. Uh-huh. És ez a baj, hogy ez amikor... Tehát amikor ekkora árfolyam növekedés van, akkor nagyon sokakhoz a spekuláció miatt jut el, és nem azért, mert nem azt látják benne, hogy ez egy olyan technológia, ami a gazdasági szabadságot tudja elhozni, mert egyébként ez a belső értéke, hogy a kriptopénz a gazdasági szabadságot tudja elhozni globális szinten, mert több minden miatt egyrészt a magántulajdon, a tulajdonjognak a védelme, ugye Magyarországon azért jól állunk meg Európában, de azért nagyon sok országban nem lehet csak úgy magántulajdonunk, vagy nem tud, nagyon nehéz megvédeni. Akkor nagyon könnyű vállalkozást indítani, mivel nincsenek határok bárkinek, bárkitől, vagy hogyha kriptopénz alapú vállalkozást indítok, akkor azonnal van annyi fizetőképes vásárlom, vagy potenciális vásárlom, akinek van internet hozzáférésem, mivel nem kell hozzá semmiféle pénzügyi szolgáltató közötte, akkor tudok szabadon szerződést kötni, nem, hogyha nincs hozzáférésem drága ügyvédhez, akkor egy Ethereum smart kontrakton keresztül baromi olcsón tudok bárkivel a világon szerződést
kötni. És senki nem tud belenyúlni, és megmásítatlan.
Igen. Akkor a szabad kereskedelmet nagyon-nagyon erősíti, hiszen baromi könnyű mondjuk friss induló vállalkozásként hitelt fölvennem blokkláncon keresztül akárkitől a világban, vagy mondjuk bárkit megbízni valamilyen munkával, teljesen mindegy, hogy hol van a világban, hogyha van internet hozzáférése, tud nekem dolgozni. És még lehetne sorolni ezeket az előnyöket, és ezért mondják sokan azt, hogy sokkal nagyobb hatása lesz a globális fejlődésre, gazdaságra, gazdasági életre, vagy a gazdaság szabadságára, mint annó az internet volt, mert most nem csak információt tudunk szabadon cserélni, hanem értéket és érték alapú és bizalmi alapú szolgáltatásokat.
Azért is sokkal hasonlítgatják a 2000-es évek elejéhez, mert akkor volt az internet boom, de akkor is a piacon elképesztő buborék alakult ki, túlárazták az internet részvényeket, a nagy részük összeomlott, és csak néhány maradt itt. Tehát ez a párhuzam, ez áll.
És lám az internetből lett egy nagyon komoly
De az internet történet. Az internet lufi hátán hízott cégeknek a nagy része összeomlott és eltűnt. Valami hasonlóra számít, az, hogy a mostani kriptopénzek egy jó része az leesik a nulláig és eltűnik.
Illetve itt de is a inkább a mögöttes technológia, a blockchain az, ami az igazi sztori, én azt gondolnám.
Abszolút. Egyrészt az interneten igen jó a párhuzam, tehát hogy ott egyszerűen, és azok az internet cégek, akik akkor tönkrementek, azok most már léteznek valamilyen, tehát vagy ugyanabban a formában, vagy nagyon hasonló. Ez egyszerűen azért történt, mert a 2000-es évek elején nem volt annyira elterjedt az internet, mint amennyire túlárazták ahhoz képest, hogy belőtték, tehát túllőtték igazából a lehetőségeket ezeknek a cégeknek. Most már van mindenkinek internetje, gyakorlatilag ezért most már teljesen nyugodtan lehet indítani olyan webshopot, ahol kutyatápot lehet venni. Magyarországon is biztos van legalább 10. Egy volt Amerikában, és hatalmas lángok közepette felemésztette.
Mi volt a pet.com? Mi volt az a pet?
Pets.com.
Pets.com.
Ma már minden országnak van 20 saját pets.com-ja. És most ugyanez van, hogy nagyon sok ilyen ICO és kriptovállalkozás indul, de próbálnak egy olyan dolgot hozni, ami, tehát hogyha még nincsen mindenkinek valetje, és nem használt, és nem veszett el legalább egyszer, és nem tanulta meg, hogy hogyan kell használni, és nem tudja az alapokat használni, akkor teljesen felesleges, decentralizált áramtőzsdét csinálni, szerintem. Tehát ez még 5-10 évvel odébb van. Szerintem ezek a startupok fognak első körben kihullani, és azok fognak valószínűleg túlélni, akik alapvető, alapinfrastruktúrát hoznak létre, tehát ugye akkor annó is ugye Amazon, eBay, Google, ők azért egy alapinfrastruktúrát hoztak létre, még akik tönkrementek, azok 10 évvel korábban voltak. És emiatt
hát a 10 évvel megelőzték a korokat, akkor ugye nagyjából. Hogy
kb. Igen. Uh-huh. Igen. És most ugyanez van. Szerintem itt a nagy ICO őrületben, ahol boldog-boldogtalan 10-20-50-100 millió dollárokat összeszed crowdfundinggal egy projektre, mert biztos vagyok benne, hogy a nagy része az jóhiszemű, meg vannak nagyon jó projektek, meg nagyon jó csapatok, csak az a baj, hogy még nem jött el annak az ideje, hogy ezeket tudjuk használni. Tehát teljesen felesleges pets.com-ot csinálni, hogyha nem tudok róla rendelni, mert nincs számítógépem, igen, és nincs internet hozzáférésem. Tehát, hogy még bankkártyám se.
Oké, itt maradsz akkor velünk 8 óra után, és még egy pár kör erejéig Debreceni Barnabással beszélgetünk a Sinai Kft. Ügyvezetőjével, aki már egészen korán a kriptodevizák környékén mozgott, úgyhogy egy igazi szakértő. A hírek, Smitani hírei után jövünk vissza, és folytatjuk vele a beszélgetést.
Ez nem az, aminek látszik. Millás reggeli.
Debreceni Barnabás van itt velünk, a Sinai ügyvezetője, és az egyik kérdés arról szól, hogy a Litecoinról mi a vélemény, hasonló pályát bejárhat-e, mint a Bitcoin?
A Litecoin az ugye a Bitcoinnak a kis tesója, nagyon túlzott nagy innováció nincs benne, azon kívül, hogy a blokkidőket 10 percről 2,5 percre csökkentették, tehát 2,5 percenként fűződik hozzá egy blokk a blokklánchoz, a blokkban vannak a tranzakciók tárolva, ugye, és ennek megfelelően 21 millió helyett 84 millió Litecoin lesz valaha. Igazából vannak, tehát a kriptopénzek, tehát hogyha megnézzük a top 20-at, ott a kriptopénzek többsége azért sokkal többet letett már az asztalra, mint a Litecoin, tehát a Litecoinra most már szinte mindenki úgy tekint, mint a Bitcoin kistesója, ahol könnyű technológiai változásokat véghez vinni, ezért lehet új dolgokat tesztelni, tehát például most volt nemrég egy technológiai upgrade a Bitcoinon, ez a SegWit vagy Segregated Witness, és ezt először a Litecoinon vezették be, és ott kellett próbálva, hogy ez hogy működik, és a Bitcoinra később egy pár hónappal vagy pár hónappal később lett bevezetve. Ezen kívül olyan arra lehet használni egyébként a Litecoin, tehát a Litecoin és a Bitcoin Cash-be, meg az Ether-be mentek főleg át azok a tranzakciók, amiket most már Bitcoin házat nem bír el, mert nagyon ugye van egy limitációja, egy mesterséges limitációja a Bitcoin hálózatnak, emiatt nem tud bizonyos tranzakció mennyiségnél többet átnyomni a hálózat, ezért a bányászköltségek az egekbe szöktek, és aki nem spekulációra, hanem tényleg mindennapi pénzként használja, az már a Bitcoin gyakorlatilag elhagyta, és vagy legalábbis a kis összegekre, és ahova mennek tipikusan innen, azok most épp a Bitcoin Cash, a Litecoin, az Ether, és hát jönnek föl olyan kriptopénzek, mint a IOTA vagy a Dash, ahol ugye az azonnali ingyenes tranzakció a rendszernek a lényege.
Ha ezek még jobban elterjednek, azt mennyire fogják bírni az elektromos hálózatok? Én azon gondoltam, hogy ez egy nagyon energiaigényes művelet, ugye ez a blockchain technológia, óriási ilyen hangárszerű bányász farmok üzemelnek, ami rengeteg hőt, áramot állít elő, sőt hallottam azt is, hogy igazán már ugye a európai áramár mellett nem is nagyon érdemes ezt csinálni, csak vagy zömében Kínában működnek ezek, ahol még van olcsó energia, akkor itt most felmerülhet a kérdés, hogy mitől olcsó, ugye a rengeteg szénerőmű, környezetszennyezés, stb. Tehát ilyen szempontból mennyiben fenntartható ez a rendszer, és főleg mennyiben bírja el a növekedést?
Hát erre van nagyon sok pro és kontra érv igazából. Az egyik nagy érv az energiafelhasználás mellett az az, hogy ez adja a világ legbiztonságosabb bizalmi hálózatát, ami még így is sokkal kevesebb energiafelhasználás szükségeltetik neki, mint mondjuk egy teljes államaparátust, jogrendszert, bíróságokkal, rendőrséggel, katonossággal, mindennel együtt, stb. Fenntartani, és amúgy is ezek általában azért jutnak olcsó áramhoz, mert hogy a biztos, hogy van olyan hely, ahol már ezt használják, de szóval ugye Kínából a szénerőmű, hogy azoknak a felesleg kapacitását vásárolják föl, tehát így is úgy is elég az a szén. Az ellenérv az nyilván az, hogy ez nem fenntartható, hiszen ahogy megy fel az árfolyam, úgy lépnek be újabb bányászok, és nem is tudom, valaki kiszámolta, hogy nem is tudom, hogy 100 000 dolláros, vagy 1 000 000 dollár, nem tudom, milyen bitcoin árfolyamon gyakorlatilag a teljes földenergia felhasználását el fogja vinni. Nem tudom, hogy ez így lesz, én annyira nem mentem bele ebbe a témába. Én nagyon favorizálom annak ellenére, hogy elismerem azt, hogy tényleg ez kell ahhoz, hogy a hálózat biztonságos legyen. Én nekem tetszenek azok a kriptopénzek, és azokat favorizálom, ahol ezt valamilyen módon megoldották máshogy. Tehát van a leghíresebb ilyen egyéb, vagy alternatív hogy hívják ezt, bányászati algoritmus, ami nem is bányászat, onnantól kezdve, hogy nincs áram, mindegy, de az olyan, hogy úgy hívják, hogy delegated proof of stake, és nem árammal lehet szavazni, hanem lekötött kriptopénzzel. Tehát akiknek van egy nagyobb mennyiségű kriptopénzük, azok azt lekötik valamilyen formában, és akkor úgy tudnak szavazni és sorban adni a tranzakciókat. És az az elképzelés, hogy aki ilyen módon pénzt köt le, vagy fektet be a hálózatnak a biztonságosságába, az nem fog csalni. Ugyanez az elképzelés egyébként a bányászatnál, ugye, hogyha már pénzt raktam bele a hálózatnak a biztonságosság tételében, akkor nem fogom azt rossz szeműen elcsalni, és kb. Ugyanez a gondolatmenet a distributed proof of stake-nél, és ezek a kriptopénzek, amik ezt a DPOS-t használják, ezek gyakorlatilag semmi áramot nem használnak.
Hány kriptodeviza van most, vagy valuta?
Több ezer, lehet, hogy 1500, lehet, hogy 3008, nem tudom, nagyon sok.
És ICO-ból, tehát ebből a, hogy is mondjuk azt, hogy egyáltalán valahogy magyarul?
Menjünk csak ICO magyarul, ez jó kérdés.
Mert az IPO-t sem nagyon mondjuk, tehát
a nyilvános részén kibocsátás, de ugye nem feltétlen.
Nyilvános kriptokibocsátás.
Kriptokibocsátás. Maradjunk
az ICO-nál.
Igen. Ez nagyon meleg, Pite? Tehát egy átlagos befektetőnek szerintem, hogy ezen vitázik az egész befektetési világ, hogy kicsit visszakanyarodunk ebbe az irányba, hogy ez egy mezei befektetőnek a portfóliójának a része lehet-e. A nagy befektetési bank egy ideig távol tartották magukat, aztán úgy tűnik, hogy rájöttek, hogy ebbe túl nagy üzlet van ahhoz, hogy teljesen távol tartsák magukat. Hát aztán a Morgan Stanley CEO volt, aki azt mondta, hogy tűzbe rakja a kezét annak, aki hozzá nyúl, aztán 2 hét múlva...
Jamie Dimon. Aztán bezvonult a bitcoin, és elkezdték fölvásárolni. Ezért egyébként normál, egy szabályozott piacon azért vagy jön egy baromi nagy bünti, vagy börtönbe megy az ember, tehát hogy azért ez elég. De mondjuk Jamie Dimon, ugye a klasszikus azért a bitcoin beszólásairól, és akkor nem tudom, mondjuk csalásnak nevezi, és akkor 2 hétre rá megbüntetik, nem tudom, x milliárd dollárra JP Morgant, és akkor röhögve azt mondja, hogy büntesetek, ki tudjuk fizetni, tehát hogy mindegy. De igen, ez az ICO-kra visszatérve, ez egy, itt ugye az előnye az, hogy tényleg bárhol bárki tud finanszírozáshoz jutni, és tényleg
És tök könnyen.
És szilíciumvölgyben azért könnyű mainstream finanszírozáshoz jutni, tele van hemzseg befektetőktől ugye a környék, azért Nyugat-Európában is viszonylag könnyű, Magyarországon is már egyre könnyebb, de hogyha mondjuk Gárnában vagyok, és van egy jó startup ötletem, hogy gyakorlatilag lehetetlen finanszírozáshoz jutni, tehát erre nagyon jó lenne, ennek ellenére az ICO-k nagy része az Nyugat-Európából és Amerikából származik, tehát onnan ahogy az ember gondolná.
Itt milyen a jó indulatarány, illetve mennyi a kimondottan lehúzási cél a induló szerintek?
Hát ezt nagyon nehéz megmondani.
Persze, nehéz, ez csak érzés, tudom. Hát, de azért van, amiről
nem akarok róla, számot nem? mondani, de biztos, hogy van nagyon sok rossz hiszemű, tehát hogy nagyon-nagyon meg kell nézni. Még én is...
A spekuláció nem csak a sima adásvételekbe merülhet ki, hanem abba is, hogy létrehozok egy vagy csinálok egy ICO-t, hogy alapítok egy céget, amire valahol oda teszem, hogy kripto, akármicsoda, mert már ugye ezek is nagyon jól mennek. Ez is egy nagyon erős párhuzam ugye a dotcom lufival, hogy most már csak tegyük bele valahogy a kriptót a népbe, vagy a cryptocurrency-t, vagy a blockchain-t valamelyik.
Igen, és aztán jól meglépünk a pénzzel.
Igen. Tehát ez sajnos ez vele jár.
Erre nagyon oda kell figyelni. Igazából, hogyha valaki ICO-ba akar fektetni, ott nem az ICO a hívószó, hanem nézze meg úgy, mint egy tényleges tőzsdei kibocsátás, és nézze meg úgy, mint tehát befektetői szemmel kell nézni. Ki a csapat, mit csinált eddig, hol vannak a vevők, mi az üzleti modell, stb. Tehát hagyományos ilyen gyakorlatilag kockázati tőke, vagy akár csak simán angyal befektető szemszögből kell nézni ezeket. Hát, én nagyon kevés ICO-t, ICO-ba vettem bele, és azokban is nagyon-nagyon minimális pénzzel.
Hát gondolom, igen, ilyen opciós díjként felfogva a betett összeget, hogyha elszáll el egy nullára, akkor se fájjon.
Hát, igen.
Viszont, hogyha meg van benne egy többszöröződés, akkor meg valamit esetleg tud hozni.
És mondom, ezeket tényleg úgy érdemes nézni, mint egy... Tehát én konkrétan, amit néztem eddig, most már nem ICO-zok, többet nincs rá időm, de egyrészt ki a csapat, mit csináltak eddig, tehát mi a gyakorlatilag a csapatnak a pedigréje, akkor ezen kívül van-e működő termék, és vannak-e meglévő ügyfelek, tehát én csak olyan ICO-ba vásároltam bele, ahol van meglévő működő termék, és a növekedésre szeretnének pénzt rézelni, nem csak egy ötletre.
De amúgy ez az egész, ülsz a gép előtt, megnézed és nyomsz három gombot, módszerrel részt tudsz venni egy ICO-ba. Tehát ha valaki, akkor is ilyen egyszerű, ugye? Tehát nincsen semmi, de semmi cicó.
Van, ahol megkövetelik az azonosítást, egyébként az amerikai ICO-k azok megkövetelik. Például az egyik ilyen a Salt Landing, ami szerintem egy nagyon jó pofa dolog, ahol szerintem egy kicsit beleerőltették ezt a tokenizációt, vagy token modellt, hogy azért, hogy tudjanak ICO-t csinálni. De a Salt Landing gyakorlatilag azt csinálja, hogy azt mondja, hogy ha van kriptovalutád, de szükséged van forgó tőkére, akkor ahelyett, hogy eladnád a kriptovalutát, mi adunk kriptofedezetre fiat kölcsönt, vagyis dollár, vagy euró kölcsönt.
Ha, érdekes.
És akkor az azt jelenti, hogy én lerakok, nem tudom, 50 ezer dollárnyi étert, és akkor kapok cserébe 30 ezer dollárt, amit nem tudom, egy év alatt vagy két év alatt kell visszaadnom, és ez egy barom jó ötlet egyébként.
És az ICO-n túllépve, hogyha kimondottan a kriptopénzekről, bitcoinról, Etherről, vagy most akkor a Ripple az új sztár, hogy megelőztem az Ethert kapitalizációban, ez beleférhet? Főleg úgy, hogy most ezek a többszörösére mentek. Egy ilyen év után, mint a 2017-es volt, hogy mennyit számoltunk? A 16-szorosára ment, azt hiszem, csak igen, a bitcoin, igen. Hogy érdemes ezt még nagyon kicsi tételként belevenni, így a jövőbe bízva, vagy pedig inkább megvárni egy kis pukkadást, és akkor, vagy hogy ehhez hogy állsz, hogy mit javasolna?
Hát pukkanást mindig érdemes megvárni, tehát amikor megérik, hogy végre meghalt a bitcoin, meg végre meghalt a kriptó, amikor vér van az utcákon, ugye, akkor? És ami kipukkant a bitcoin lufi, most ugye megint nem is tudom, hol olvastam, hogy kipukkant végre a bitcoin lufi, és akkor nem tudom, 20 ezerről visszaesett 13 ezerre, elvesztette az értékének, nem tudom, 30%-át. Ezek ilyen hatásvadász, ilyen klikvadász címek, de azért azt ne felejtsük, hogy egy évvel ezelőtt még 1000 dollár volt, tehát az a rohadt nagy kipukkadás még így is 13-szoros, vagy nem tudom, tehát hogy de ennek ellenére, amikor ilyen 10-20-30-50%-os esések vannak, akkor egy kicsit bele kell venni. És ennyi.
Itt akkor álljunk meg egy szóra, mert ez a legutóbbi korrekció pont a 20 000-es szintről, ha jól emlékszem, vagy emlékszem, nem csak, akkor ez a Dél-Korea által hozott az a döntés, vagy legalábbis az a mondás, ugye, hogy bármikor megszüntethetnek ott kriptotőzsdéket és a kereskedelmet, mert ott azt hiszem már vagy 1 millió számla, ott a lakosság nagyon durán beleszaladt ebbe az őrületbe. Ez azért egy nagyon nagy veszély, hogy a hatóságok esetleg egy bizonyos színnél olyan kockázatot érzékelnek, és már a Fed is foglalkozott vele az amerikai jegyban, hogy esetleg úgy szabályozzák, hogy ellehetetlenedik, vagy megnehezedik az élet.
Pont az év utolsó munkanapján a Magyar Nemzeti Bank egy ilyen ICO figyelmeztetést adott ki például.
Na, én azt még nem olvastam.
Tehát azért itt van egy ilyen hatósági mozgolódás, és ez azért lássuk, hogy veszély.
Hát a koreaiak
ugye
azt mondták, hogy ők nem engedélyezik az anonim számlákat. Uh-huh. Európában eleve esélytelen kriptotőzsde számlát nyitni anonimon. Tehát az európai tőzsdék mind már az elején megkövetelik a teljes azonosítást. Tehát ilyen Európában például ilyen döntés, vagy ilyen nyilatkozat már nem is születhet, hiszen nincsenek anonim számlák. Koreában még vannak, vagy voltak, ott egyszerűen ennyi történt, hogy azt mondták, hogy anonim kripto tőzsde számlákat nem lehet nyitni, és azonosítani kell mindenkit. Vannak ilyen megtorpanások, tehát amikor ugye a kínaiak betiltották az ICO-kat, akkor is volt egy kis megtorpanás, tehát az nem is tudom, hol volt, 3000 dollárnál, és akkor volt egy kis megtorpanás, és ment tovább az őrület. Tehát, és ezen kívül meg nagyon óvatosan bánnak ezzel a hatóságok, hiszen nem akar senki ugye a New Yorki BitLicense-nek a sorsára jutni, ahol előre mentek, agyon szabályozták, és gyakorlatilag a Gemini-n kívül minden kriptós cég kiment New Yorkból, és ezzel nem tudom, egy tolvonással több ezer munkahelyet, aktuális munkahelyet szüntettek meg, és azt legtöbb 10 000 munkahelyről tettek le így a következő pár évben, úgyhogy Ezzel egy ilyen nyugati, mondjuk azt, hogy demokratikus ország azért nem nagyon fog egy tolvonásra beszüntetni valamit, ami kriptó, mert azzal gyakorlatilag elássa magát a fejlődés fejlődéset. Tehát, hogy akkor na mindegy, szóval szerintem ez ilyen nagy betiltások olyan országokban következhetnek be, ahol azért más problémák is vannak, uh-huh. Tehát ahol amúgy is vannak tőkekorlátozások mondjuk, vagy nem tudom, a sajtószabadság annyira nem erős, stb.
Aha, világos.
Oké, hát még lenne sok kérdésünk, időnk nincsen, úgyhogy hát majd időről időre azért beszélgessünk. Nyilván 2018 is erős lesz kriptovaluták terén, vagy azért, mert tovább megy az őrület, vagy azért, mert esetleg hasra esnek. Az biztos, hogy csend és nyugalom, és ilyen kiegyensúlyozott kis oldalazgatás, az nem várható
még,
most.
Még
egyelőre nem.
Bár azt mondtad, hogy hosszabb távon azért.
Hát hosszabb távon lehet. Hát
lehet egyébként, mert volt az egy nyugis oldalazgatás, most mondjuk ugye a kriptovilágban ez a 15-16, valahogy így,
igen.
Az egy
ilyen... Igen,
és semmi nem történt, igen. A bitcoin volatilitása az már a rubelével vetekedett, úgyhogy... És aztán jött a nagy boom, ugye, de az egy nagy kidurranás után volt, ahol hasonló emelkedés volt, mint most 17-ben, tehát abszolút lehet, hogy lesz most egy nagy krach, és akkor egy oldalazgatás 2 évig, és nyugi. Erre nagy esély van szerintem egyébként.
Oké. Okay. A lényeg, hogy beszélünk meg. Köszi szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Köszi szépen.
Debreceni Barnabással beszélgettünk itt a stúdióban, a Sinrai ügyvezetőjével, Sinrai Kft. Ügyvezetőjével, Bitcoin guruval. Hát volt sok kérdésünk, és ahogy azt elmondtuk, lett volna még bőven, de hát majd folyt köv.
Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli.